ne feledkezz meg a Partizánról.
Adód 1%-ával támogasd munkánkat, hogy teret adhassunk a fontos ügyeknek.
Ahhoz, hogy tovább folytathassuk kulturális missziónkat, rád is szükség van.
Támogasd adód 1%-ával a Partizán alapítványt.
Minden információt megtalálsz a leírásban.
Hello, sziasztok! Én Csepregi Dávid vagyok.
Sziasztok, én pedig Schulz Nóra, és ez itt a belépési küszöb.
Yes, ez egy újabb, rövidebb beköszönés a részünkről, amiben aktuálpolitikai témákon keresztül fogunk betekintést nyerni abba, hogy mi a probléma már megint és még mindig az ellenzéki szintéren. Erre van néhány konkrét okunk az utóbbi napokból, vagy az utóbbi hetekből, és hát van egy közös ezekben az okokban, mégpedig az, hogy mindegyik téma egy Péterhez kapcsolódik majd. Ezt a kis viccet majd kicsit jobban kibontjuk később, de annyit kell tudni, hogy itt három Pétert fogunk mindenképpen megemlíteni. Magyar Pétert, Márki-Zay Pétert és legfőképpen Jakab Pétert. Ha érdekel az adás, akkor ne menj el, hamarosan folytatjuk.
És hogyha szereted a Partizánt és a belépési küszöböt, akkor kérjük, hogy támogasd a munkánkat a leírásban található linkeken keresztül.
Az az ember, aki azt mondja, hogy nincs különbség bal és jobb oldal között, az jobb oldali.
Mi nem az ellenzék ellenzék, hanem az ellenzék lelkiismerete szeretnék lenni.
Megint úgy van, hogy olyan ember, aki nem cselekszik, állhat azon az állásponton, hogy az egész társadalom egy elvetendő valami.
Amikor a kapitalizmus világbérdő bukására én sem látok rövid távol kilátást.
Miért tetszik lábjegyzetelni a saját életét? Miért nem tetszik átélni? Miért csak reflektál?
Szuper! Szóval amikor erre az epizódra készültünk, akkor eredetileg az én szándékom az volt, hogy beszéljük át részletesen a nemrég megjelent hosszú Jakab Péter interjút, aminek a végighallgatása egy különleges élmény volt számomra, és gondoltam ezt az élményt megosztanám a Nórával, meg veletek is, kedves hallgatók. De aztán megtörtént március 15-e, és a március 15-ével egy újabb Péter került a politikai térképünkre. A Jakab Péter interjú élményei az ott elhangzottak, nagy átfedésben voltak azzal, amelyet Magyar Péter hát képvisel mostanában a magyar ellenzéki szintéren, és talán aminek az egyik legfontosabb és leghangosabb képviselője alapvetően az utóbbi években Márki-Zay Péter volt. Ez pedig az, hogy az ellenzéknek a megújhodása az jobbról egyfajta ilyen népi, de konzervatív irányból kell, hogy történjen. Talán ez az ilyen nagy kép, amúgy, hogyha egy ilyen viccet rögtön az elején így elmozsolhatok, akkor amikor ott álltunk a Magyar Péter tüntetésen, nagyon-nagyon vártam azt, hogy megjelenjen a Jakab Péter is ezen a színpadon, és aztán megjelenjen a Márki-Zay Péter is, és bejelentsék azt, hogy megalakítják hárman közösen a Magyar Péter pártot. Ez elmaradt, ez a pillanat.
Pedig mekkora lehetőség van ebben?
Igen, és amúgy előre is elnézést kérnem édesapámtól, aki valószínűleg hallgatni fogja ezt a podcastot, és ő is Péter, nem minden Péter ugyanolyan.
Not all Péters.
Igen, nekem is vannak Péter ismerőseim, ugyanolyan emberek, mint a Józsefek, vagy az Andrások, vagy a Viktorok, de most ez a három Péter egy nagyon furcsa együttállást okozott a magyar közéletben. Előrevetítem, hogy majd a végén még azért visszatérünk ehhez a két másik Péterhez, két másik Péter barátunkhoz, de kicsit merüljünk el, Nóra, Jakab Péterben, és még mielőtt belemennénk abba, hogy konkrétan az interjúban melyek azok a témák, amelyekre felfigyeltünk, vagy amelyekre én kicsit felhúztam a szemöldökömet, így beszéljünk egyáltalán erről Jakab Péter meg néppártyán jelenségről. Még mielőtt szeretbarnám a szavakat, ugye volt egy epizód, amiben te már coming out-oltál, mint Jakab fan. Azt hiszem, hogy ebben az epizódban még be is játszottunk egy részletet Jakab Péter
egyik. Ezt akartam mondani, igen.
Egyik slágeréből, toplistás számából. Ez ugye 2 éve volt, azóta sok víz lefolyt a Dunán, azóta nem tartottak előrehozott választásokat, még mindig sajnos, de mit gondolsz? Milyen érzéseid vannak mostanában Jakab Péterrel kapcsolatban?
Igen, amúgy szerintem is már csak emiatt is érdemes róla beszélni, mert korábban is megkülönböztetett figyelemmel voltunk a politikai teljesítményére. Szerintem amiatt is, mert egyrészt szóval ez tényleg egy ilyen mém is volt, ami a legnagyobb felfutásakor az ő online tevékenysége, meg ilyen politikai performanszai, és egyszerűen nem lehetett így szó nélkül hagyni. És mostanra meg tényleg így valahogy ez az egész Jakab Péter jelenség ilyen végtelenül furcsa, és kicsit kényelmetlenné is vált, hogy egyrészt nem tud választ adni arra valójában, végebben az interjúban sem, a Marcinak se, hogy miért adta föl a Jobbikot, vagy miért hagyta ott a pártját, azon kívül, hogy mennyivel kényelmesebb egy olyan közösségben lenni, ahol mindenki úgy gondolkodik, mint ő, és ahol ő hozza a szabályokat, stb. És nyilván szerintem így politikai szervezeteket valamennyire közelebbről is látva, azzal így együtt tudok érezni, meg nyilván van racionalitás benne, hogy egy-egy korábban létrehozott szervezeti forma, vagy elképzelés, mint mondjuk, ami a Jobbikos országos, a Jobbiknak még az országos lefedettségű időszakából megmaradt struktúrákkal mennyire nehéz volt dolgozni, meg milyen nehéz volt már a bejáratott érdekcsoportokkal mit kezdeni, stb. Szóval ez tökre érthető, de másrésztről pedig tényleg azt a habitust látjuk, amit egyébként is az ellenzéken belül szerintem nagyon sokszor érezzük, hogy egyes emberek ahelyett, hogy megharcolnának a közösségükön belül, vagy a közösségükért, vagy a közösségükkel, ahelyett ilyen egyéni projekteket hoznak létre, vagy leginkább akkor tudnak, és ennek szerintem van egy másik fele is, hogy leginkább akkor tud sikeresnek tűnni, meg akkor tudják leginkább belé tenni az emberek a bizalmukat, hogyha egy ilyen üres jelölő vagy, egy ilyen közösség és párt és tartalom nélküli személy, és ez szerintem tökre igaz, ugyanúgy egyébként valahol Karácsony Gergelyre, Hatházi Ákosra, Jakab Péterre, most Magyar Péterre, korábban Márki-Zay Péterre is. Tehát ezt csak azt mondtam, hogy a Péterek ebben kölcsön hasonlóak, akiket emlegettél az elején, de egyébként másokra is igaz ez szerintem a magyar politikában, és ez volt szerintem az, amiben szerintem Jakab Péter egy nagy utat járt be azóta, mióta legutóbb beszélgettünk róla, de annyit egyébként továbbra is fenntartok, hogy amikor az a kérdés, hogy Vona Gábor vagy Jakab Péter Jobbik utód kezdeményezése tűnik életképesebbnek, akkor nekem egyelőre így a júniusi választások fényében továbbra is inkább Jakab Péteren van a fogadásom, sokkal inkább, mint Vona Gáborom.
Ezen gondolkoztam sokat én is, és elmondom, hogy mikre jutottam.
Szóval jó.
Először sorba vettem azt, hogy mi lett a Jobbikkal. Most ugye a Jakab Péter meg a Vona Gábor hangzott el, de összesen 7 formáció van, amiről tudunk, és ami eredetileg ugye a Jobbiknak volt, vagy ilyen politikusai, vagy adott frakciói körül alakultak. Ebből az egyik a Néppártyán, amit ugye említettünk, ez a Jakab Péter formáció. A Néppártyán az, mint egy ilyen politikai szlogán már a Jobbik időben is különben elindult Jakab körül. A másik a Vona körül, a második reformkor, ami egy, hát nem is tudom, egy kispadon ülés után indult újra egy politikai szervezet, ugye a Vona 2018 után ezt ott hagyta, mert ugye a Jobbikot, és aztán indította az alapítványát. Van a Polgári Válasz, ennek az aktivitásáról mostanában kevesebbet tudunk, de a Steiner meg ez a kör odament, ami a kevésbé polgári kör egy része. Ugye ennek a kevésbé polgári körnek a nagy része az a Mi Hazánkba ment, és akkor még az ilyen említésre méltók, az a Völner vagy Huxit párt, pontos információt nem tehetem arról, hogy végülis ez Völner vagy Huxit párt hivatalosan, és a méltán híres és amúgy méltányos Varga Dem Mária reformerek
Andrea.
Varga Dem Andrea, Varga Dem Andrea, a reformerek formációja, akik végül nem indultak el a 22-es választáson, ezzel nem kockáztatták az ellenzéki győzelmet 22-ben. Na, de csak azért hozom ezt végig, mert itt ugye az ilyen politikai kontextus az, hogy volt egy széles, nagy mozgalom, ami különben kifejezetten erős volt vidéken. Ez volt a Jobbik, ennek a pártja, ennek a képviselői voltak maguk a jobbikosok a parlamentben, és hát ez gyakorlatilag 2018 után így szépen lassan dezintegrálódott. És a Néppártyán ennek az ilyen plebejusosabb oldalát próbálja meg továbbvinni. És szerintem az az érdekes, és akkor visszatekintve a vonára meg a Jakabra, hogy addig, amíg a vonal tényleg ennek az ilyen, nem tudom, magas értelmiségi, az ilyen jobboldali, ilyen szellemi irányzatot igyekszik, az ilyen modern köntössel újra beindítani a politikai szintén, addig a Jakab inkább az előbbit. És szerintem, ami különben az ilyen misztikumnak a lényege, az az, ami misztikum már elindult az előválasztásban is, és szerintem ebben a Jakab viszonylag ügyes, hogy nem lehet túl sok konkrétumot tudni arról, hogy mennyien támogatják őt és a néppártyánt. Maximálisan egyetértek azzal, amit mondasz, hogy ilyen szervezeti építkezés szempontjából azért ez egy visszaesés mégiscsak. De ugye választáson még nem indultak el. Az egyetlen, ami talán van ilyen adatunk, az az, hogy a Jakab hogyan szerepelt az előválasztáson, még 2022-ben, és arra meg ugye az volt a mondás, vagy 2021-ben, bocsánat, arra meg ugye az volt a mondás, hogy abban nem lehet bízni, mert nagyon sok helyen nem is tudtak az urnákhoz járulni azok az emberek, akik valójában támogatják a Jakabot. És ezekkel a számokkal az interjúban is különben nagyon, hogy mondjam, ügyesen sáfárkodott. Lehet, hogy 20 ezer, lehet, hogy 1000, lehet, hogy 15. Nem tudjuk pontosan, hogy mennyi néppártyános van. És ez már önmagában is a misztikumot, mint olyat fenntartja, és ez a misztikum a vonal mögött annyira szerintem nincs meg. Én maximum azokat látnám ott mögötte, akik még 2018-ban, abban a nagyon erős kampányban vonaisták lennének, és az ilyen kiábrándult puzséristákat.
Igen, ja. Meg szerintem a másik, ami ilyen összehasonlítható köztük, vagy korábban volt egy vétóadás is, ahol foglalkoztunk így ezzel a Jobbik utódpárt jelenséggel, és emlékszem, akkor néztük a Papszilárdisánnal, hogy milyen eseményei vannak a vonának, és milyen eseményei vannak a Jakabnak, és hogy a vonáék tényleg ilyen polgári kávézós, nem tudom, panelbeszélgetéseket tartanak a Jakab, meg tényleg ősszel is egyébként kb. Ilyen heti-kétheti szinten tartott ilyen utcafórumokat, és hogy az egésznek, tehát hogy nyilván emögött az a fajta feltételezésem van, hogy mégiscsak több olyan szavazó van Magyarországon, aki inkább egy ilyen utcafórumozó népembere, még ha nem is az, vagy még hogyha nem is ez egy igazán kimunkált tartalmas dolog, hogy ez jobban megszólítja, főleg, hogyha tényleg többen találkoznak vele, mint az, hogy van havonta, két havonta különböző közepes, meg nagyobb méretű városok kultúrkávézójában egy esemény. Ettől függetlenül azt akra látom, hogy, és megint visszatérünk a Péterekhez, hogy az a fajta ilyen online maszkulin kultúra, politikai kultúra, ami például, amikor Márki-Zajt kiemelte, az most ugyanilyen lelkesedéssel van a második reformkor iránt, és a vona iránt, és a vona is egy ilyen, gyakorlatilag ugye nyilván, hát ő influencer is volt most pár évig, tehát nyilván emiatt is tudja mozgatni ezt a figyelmet. Szóval ilyen szempontból meg persze amellett is látok érveket, hogy azért ez is elég lehet valamire.
Kicsit így elemenve abba, hogy maga a néppártya meg a Jakab jelenség hogyan körözzék a saját személyisége körül. Szerintem az interjúból ez egy érdekes és alapvetően nem túl hangsúlyos rész volt, amikor arról mesél, hogy ő hogyan érezte magát, amikor Budapestre költözött, vagy egy aktívabb lett a Jobbik párt elitjében Budapesten, és akkor ilyen vacsorákra kellett járnia, meg ilyen. Hát gyakorlatilag ugye arról beszél, hogy az etikett, ami elvált volt a számára, kényelmetlen volt, és hogy emiatt ő még párt elnökként is egy visszahúzódó, magát introvertnek tartó ember volt, és ezt alapvetően a pártársai is különben így látták. És hogy egész néppártyán jelenség, meg az, hogy ő nem a Jobbikba próbált energiát beletenni, hanem inkább azt mondta, hogy kimegy ebből, és saját magát, vagy valami sajátot indít, az a politikai elittel szembeni hát megküzdésnek a hiányára val. Ez egy ilyen kikerülős stratégia, ami azért elég ellentmondásos, de különben személyesen egy nagyon, nagyon megható beszélgetés volt, szerintem ez a része az interjúnak. Hogy még párt elnökként is, úgy, hogy végig kampányolod az egész országot, ez benned van ez az ilyen kulturális migráns érzés, amiről szintén van egy ilyen epizódunk, meg egy ilyen beszélgetésünk, és ahelyett, hogy ezt így megpróbálnád így felülírni, vagy így kiépítenéd azokat az önbizalmadat, hinnél a legitimációdban a közösségen belül, és szembe mennél azokkal a dinamikákkal, adott esetben kulturális jegyekkel, amelyek különben magát a szervezetet is visszatartják, ahelyett csak így elmész onnan, és valami sajátot csinálsz. Nem tudom, hogy te, vagy neked erről, vagy ezt te erre emlékszel-e.
Abszolút, szerintem is ez, abszolút, ez szerintem is egy nagyon érdekes része volt, hogy ő mennyire nem tudott, vagy nem érezte azt, hogy be tud kapcsolódni a közösségbe, vagy legalábbis így meséli el most. Az nyilván, az szerintem is van egyébként, és ez nyilván látszik is, hogy azok az emberek, akik bekerülnek egy ilyen parlamenti politizálási környezetbe, nem is amiatt, ami a parlamentben történik, mert az tehát gyakorlatilag a semmi, viszont az a része, hogy mekkora életszínvonal növekedést tud ez nyújtani embereknek, hogy egy ennyire biztos és ennyire jó fizetésed van, és hogy egyébként mennyire fenyegető az a gondolat, hogy ha ezt elveszíted, akkor mit tudsz csinálni. Azt szerintem van, hogy egy ilyen nagyon sokszor egy ilyen kockázatkerülő attitűdöt épít ki politikusoknál, hiszen valójában tényleg ellenzéki politikusként, vagy akár adott esetben jobbikosként, mikor már ez az egész szubkulturális hátország elkezdett felbomlani, meg nyilvánvalóan csökkent így az ereje a közösségnek, akkor így az egy nagyon szorongató érzés lehet, hogy így ha innen kiesek, akkor így nem csak az van, hogy így elveszítem a munkámat, hanem egy olyan munkát veszítek el, ami valószínűleg életem legjobban kereső állása volt, vagy júnia nem mindenkinek, de nagyon sokaknak. És egyáltalán az is kérdés, hogy utána tudok-e mást csinálni. És szerintem ez az, ami szintén még egy kicsit átjött ebből a részből, vagy erről is beszélt rögtön utána talán a Jakab, hagy egyrészt volt egy ilyen nagyzolás, vagy egy ilyen fenszizés a frakció életében, ami számára idegen volt. Másrészt pedig, hogy őt mennyire megviselte az, hogy itt emberek alapvetően abban a kalkulációban voltak, hogy ők maguk hogyan maradhatnak továbbra is valamilyen pozícióban. És hogy ezt szerintem sokszor, persze ez egy nagyon bosszantó és egy idegesítő dolog, de közben pedig szerintem az ilyen mentális erejét itt tökre nem kell alulbecsülni, hogy ez mennyire egzisztenciálisan szorongató lehet, meg mennyire így valójában a képzelő erejét, meg a bátorságát, energiáját politikusoknak elveszi ez a fajta szorongás, vagy egzisztenciális helyzet.
Igen, és azért a Jakab ilyen kezdeti politikai motivációi mögött szintén ilyen egzisztenciális szorongási helyzeteket lehet szerintem meghatározni leginkább, vagy erről ő maga beszél az interjú elején, hogy ugye ő egy vidéki történelem tanárként indult, aztán egy ponton Budapesten is tanult, de neki Miskolc a mindene, ezzel kapcsolatban viszonylag transzparens, ő Miskolcon kezdte, és utált Budapesten tanítani, alig várta, hogy visszamenjen Miskolcra tanítani. De hogy hát az ős élménye a tanítása kapcsolatban az ő fizetése az alig üti a 100 000-et, és az alatta tanuló diákok mindenféle fajta ilyen illegális tevékenységekből, nem tudom, drogterítésből, meg uzsorából 100 000-eket, meg milliókat szednek össze. És hogy ez mennyire nem igazságos, hogy mennyire igazságtalan az, hogy a tanárok nem kapnak jó fizetést, a dolgozó emberek nem kapnak rendes fizetést, viszont az ilyen, nem tudom, rosszabb rétegei a társadalomnak, ugye, azok ilyen futtatásokból, meg terítésekből milyen jól meg tudnak élni.
Ja, még ezt szerintem nagyon jó, hogy challenge-elte a Marci, mert azért...
Persze. Pont ez az, hogy nyilván 2024-ben, és akkor a Jobbik, vagy a néppártyán elnöke, ex-jobbikos, aki már szembenézett a múltjával, nem mondhatja azt, hogy ezek a cigányok így meg úgy, de hogy nyilván kulturálisan a mai napig ezt a fajta ennyi rasszista retorikát vallja, és különben amúgy nem is csak retorikai szinten, hanem engem az döbbentett meg, hogy az ő saját ilyen világnézeti szintjén is ez mennyire jelen van a mai napig. És ez különben megjelenik később is az interjú során. Van egy pont, ahol a börtönről van szó, ahol gyakorlatilag nem különböztet meg bűnöst bűnöstől, ugyanúgy börtönre ítélni azokat, akik ellopnak egy csirkét azért, mert nincs semmit enniük, és azokat, akik milliárdokat sikasztanak el. Gyakorlatilag egy ponton szerintem kiheti azt is, hogy a bűnösök bűnhődjenek, a híres majásos videó szlogennyét. Szerintem ami ebben az egészben érdekes az, hogy ezt vegyíti egy nagyon-nagyon konzisztens, neoliberális narratívával. Tehát itt nem arról van szó, hogy nyilván nem arról van szó, hogy szerintem Jakab a mai napig például a 2000-es évek Jobbikának a leginkább szélsőjobboldali tendenciáit mondaná fel, csak egy újabb köntösbe öltöztetve. Nem azt gondolom, hogy a Csurkának, vagy mit tudom én, a Szálasnak lenne az újabb nagykövete a politikai szintéren, hanem nekem inkább az jött, vagy az állt össze abból, hogy egyszerre akar szakértői kormányt, és egyszerre akar munkaalapú társadalmat, hogy gyakorlatilag a 2000-es évek, sőt a 90-es évek, vagy akár még a 80-as évek neoliberális, de alapvetően az MSZP-vel és az MSZP kultúrköreivel és politikai köreivel szimpatizáló politikai hagyományt viszi tovább. És ilyen szempontból különben, hogyha megnézzük azt, hogy milyen polgármesterek állnak át hozzá, meg hogy alapvetően milyen területeken van, vagy hol erős, ott is az jön le, hogy úgy, ahogy annak idején Jobbik, most a Jakab is inkább a kiábrándult baloldali szavazókat tudja megmozgatni, akik annak idején fontosnak tartották a szociális biztonságot, de ugye a 90-es, 2000-es évek neoliberális, alapvetően különben népellenes és különböző etnikumokat egymás ellen közvetette, nem közvetlenül, egymás ellen kijátszó, tetszik, nem tetszik, balliberális politikáját viszi tovább. És ez amúgy, na ez az, amit teljesen megdöbbentem, hogy azt gondoltam, hogy vagy konzisztensen jobboldali lesz, vagy konzisztensen szembenéz azzal, hogy az ilyen jobboldali kulturális enyhén rasszista dolgokat el kell vetni. De nem, hanem ezt a kettőt vegyíti, és úgy éreztem magam, mint hogyha az ilyen 2000-es évek végebeli ilyen a monoki gondolattal kapcsolatos újságcikkeket, vagy ilyen politikusi felszólásokat olvasnám újra, ahol a vidéki szocik azt mondják, hogy hát igen, hát itt már csak az lehet, hogyha bevezetjük a közmunkát, és hogy ezek az emberek végre tanuljanak abból, hogy hogyan kell megélni, és a többi, és ez mind úgy, mintha egyfajta ilyen jobbító, ilyen josefinista indítékkal tennék ezek a politikusok. Szóval, ja, nekem ez volt, azt hiszem, az ilyen érdekes a rasszizmust, és ilyen szempontból szerintem a Jakab nagyon tűpontosan hozza azt, hogy mi a probléma manapság az ellenzékkel, mert hogy ezek nem ilyen nincs gondolatok, hanem ez a mainstream, csak kevesen mondják ki ennyire őszintén, meg kevesen mondják ki ennyire érthetően és egyértelműen.
Számomra egyébként ebben az egészben egy ilyen nagyon nagy tévedéssel volt, vagy szerintem is, hogy ezt abszolút jól hozza, és nagyon jól mutatja azt, hogy teljesen ellentmondásos gondolatok mennyire összetudnak igazából állni választóknak, meg politikusoknak a fejében is, pont ezek miatt, az ilyen szimbolikus kötőanyagok miatt, amik így a magyar politika történetből meg kultúrából így származnak, de az a része, hogy mindennek a kicsúcsosodása az az előrehozott választásoknak a követelése, és ezt használja ilyen lakmusztesztként, hogy aki ezt nem támogatja, az nem igazi ellenzéki, meg nem valójában nem akar leváltani Orbánt. Tehát, hogy ez már viszont szerintem egy annyira absztrakt állítás, ahol pont, tehát hogy pont emiatt, hogy nincsen semmilyen szociális, vagy semmilyen biztonsági, vagy semmilyen tartalmi magja sem egy baloldali gondolatnak, ezért már nem működik ez a technokrata, absztrakt politikai követelés így a végén. Szóval szerintem igazából ez az egy, ami ha Jakab Péter tanácsadó lennék, akkor biztos megpróbálnám ezt az egészet így újra gondolni, már csak azért is, mert tehát, hogy annyi következetesség igénye szerintem azért van a legtöbb politika fogyasztónak, hogy szeretné azt látni, hogy egy cselekvőképes és sikereket elérni tudó politikushoz kötődöm, és hogy valójában szerintem itt saját magát lövi lábon azzal, hogy egy olyan dolgot tűz ki, amihez, tehát nem, hogy eljutni nem tudunk, mint mondjuk a kormányváltás, de hogy még a közelébe se, vagy hogy így lépéseket se lehet tenni valójában felé. És szerintem ez az, ami szerintem biztos, hogy újra gondolást igényel.
Hát nem értek egyet, szerintem, hogyha ezt kiegészíteni az, hogy közvetlen elnökválasztást akar, akkor az igazi receptje a sikernek. Meg ugye ez egy olyan dolog, tehát az időben is ez csak egy darabig lehet tolni, nem? Tehát ez 2025-ben már azt mondja, hogy előrehozott választás, az már kicsit ilyen ciki lesz.
Abszolút. Hát már szerintem most is az, igen.
Ja.
a ciklus feléhez közeledve.
Volt még egy agysorvasztó rész, nem is tudom, hogy csak így azért akarom ezt felhozni, mert hogy ez ilyen különlegesen furcsa volt. Ez egész interjú azzal kezdődik, hogy a Jakab Péter elutasítja a politikai retorikát, mint eszközt, és így egy ilyen Instagram motivációs videók vibe-tól kezdve a Paulo Coelho könyveken át, fogalmam sincs milyen hangulatokig terülőt ez a beszélgetés, aminek a lényege az volt, hogy ő azért nem használ retorikát, mert hogy az hazugság, és hogy az embereknek az igazságot kell meghallania, amit ő képvisel. A kicsit azt érzem, hogy a Marcnak is így beletűrik a bicskája, és egy ponton csak így elengedte, hogy így erről, hogy így oké, jó, Péter, akkor gondold ezt. De hogy addig, amíg egy ambiciózus politikus azt arra nem képes, hogy amúgy a politika csinálás eszközeiben legalább egy ilyen kíváncsiságot, érdeklődést, vagy ilyen fejlődni akarást tanúsítson, addig igazából persze az előrehozott választás követelése sem túl.
Hát meg nyilván használ retorikai eszközöket, csak valahogy azt érzi, hogy így ezt nem vallhatja be, vagy nem tudom, szóval az szerintem is szurreális volt.
Igen, hogy ez ilyen kicsit ilyen piszkos dolog lenne, vagy ez a manipulációnak egy eszköze. De összességében, és amúgy azért is választottam ezt a képet thumbnailnek, ahol a Barátok közt épülete előtt fényképezkedik, mert hogy így azt éreztem, hogy a Jakab Péter úgy képzeli a társadalmat, a magyar társadalmat, mint a Barátok közt. Ahol ilyen kis neolib, kicsit ilyen rendpárti tanmeséken keresztül az emberek megtanulják a különbséget jó és rossz között, és igen, szerintem ez egy érdekes egy ilyen maradványa, vagy egy érdekes lenyom a 2000-es éveknek szerintem.
Hát meg egy jó szimbólum azzal kapcsolatban is, hogy mennyire influencerként kell valójában működnie, vagy hogy mennyire küzd így a politikai bulváron keresztül is, ő is azért, hogy így fönnmaradjon. És szerintem ez is megint csak egy olyan dolog, ami összeköti a pétereinket, a magyar politika pétereit, hogy a politikai bulvár eszközeinek használatában amúgy ügyesek, és hogy ez sokszor tényleg működik ebben a mostani figyelem gazdaságban, legalábbis ideig, óráig működik.
Igen, és az a szerencse, hogy ha kicsit jobban érdeklődtek erről a témáról, és arról, hogy a Nóra mit gondol a Magyar Péter jelenségről, akkor azonnal mehettek a leírásba, csekkoljátok le a linkeket, hiszen ott van egy TikTok videó.
Úristen!
Amiben kb. 8 percben elmesírja Nóra ennek a jelenségnek a hátterét, ennek a dinamikáit, és hát a várakozásait a Magyar Péter jelenséggel kapcsolatban. Spoiler alert! Láttátok az MZP filmet? Hát a második rész az hasonló. Ja.
Köszönöm az ajánlást!
Amúgy be kell vallanom, nagyon ilyen vízgyilkos vagyok, mert ezt a Magyar Péter párt szóviccet nem én találtam ki. De sokkal jobban hangzott úgy, mint hogyha én találtam volna ki. De hogy nagyon sok fantáziát megmozgatott ez az egész összeállás, hiszen tökre egyértelmű, hogy valójában ezek az emberek ugyanarra a szavazóbázisra lőnek. És amúgy, ami ugye kicsit talán még, hát nem azt mondom, hogy szomorú, viszonylag egyértelmű, hogy ez nem az ellenzéki választók, hanem ez csak egy szelete különben az ellenzéki választóknak. Ugye ez a kiábrándult fizetesek, amikről Nóra beszél a videóban, akik az ellenzéki szavazóknak a jobb szárnya, vagy egyáltalán nem létező szavazóbázis különben.
Ezzel annyiba vitatkoznék, hogy szerintem, mert hogy kommunikációsan igen, de szimbolikában, meg a reményfaktorban, meg ilyesmi, valójában az ellenzékből kiábrándultakra lőnek. Tehát, hogy az a retorika, hogy ők megszólítják a Fideszből kiábrándultakat, de valójában szerintem a Momentumnak a széléből valamennyit a kutyákba beleprojektálókból. Tehát, hogy szerintem valójában onnan fognak elhozni, nem a Fidesztől. Tehát, hogy igazából ez a nagy átbaszása az ellenzéki közösségnek, hogy mi megszólítunk új embereket, ez az, amit a Jakab is tol az egészben, meg a Magyar Péter is, meg korábban az MZP is, miközben nem, csak az ellenzéken belül azokat, akik a legkevésbé párthűek, vagy a leginkább kiábrándultak az ellenzékből, és tényleg csak keresik azt, hogy valami új legyen, azokat kapirgálják össze.
És szerintem ez egy tök jó zárszó is az epizódra. De komolyan, tehát, hogy igen, a Péterek azok vagdossák a tortát, nyilván akkor fogunk erről leginkább meggyőződni, amikor választásokon eredményeket érnek el, azok lesznek a keményen megfogható számok, de óriási meglepetésre szerintem nem számítunk ezzel kapcsolatban.
Így van, de a szemünk a pályán, követjük az eseményeket, a leírásban megtaláljátok a Jakab Péter interjút is, szerintem tök izgalmas volt, úgyhogy hallgassátok meg mindenképpen azt is, szintén itt a Partizánnak a podcast csatornáján, illetve hogyha szeretnétek írni nekünk, akkor azt meg tudjátok tenni a belépési küszöbkuk az gmail.com-on, kövessetek be minket Facebookon, Instagramon, és hogyha tetszett ez az adás, akkor küldjétek el 3 barátotoknak, nagyon köszönjük, hogyha ezzel segítitek a munkánkat.
Hamarosan újra találkozunk, addig is érezzétek jól magatokat, használjátok ki a tavaszt, és vigyázzatok egymásra.
Puszi!
Sziasztok!
Ne feledkezz meg a Partizánról.
Adód 1%-ával támogasd munkánkat, hogy teret adhassunk a fontos ügyeknek.
Ahhoz, hogy tovább folytathassuk kulturális missziónkat, rád is szükség van.
Támogasd adód 1%-ával a Partizán alapítványt.
Minden információt megtalálsz a leírásban.